Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, a vonal túlsó végén pedig Bálint van velem.
Szia Patrik, köszöntelek titeket, hallgatók!
Múlt héten sajnos az első kimaradásunk megtörtént az egyetemi foci körképet tekintve, de nem süggedünk, és a héten ismét összetudtunk ülni, és jelentkezünk talán az eddigi legizgalmasabbnak ígérkező futballszombattal. Bálint,
ez egy kicsit elkiabálás is lehet egyébként, ami a napszat parádék voltak az elmúlt hetekben.
Így van, de minden esetre az eddigi legrangosabbnak tűnővel, mivel három darab olyan párosításunk is van, ahol a top 12 résztvevői fognak egymással csatázni. Melyik meccset várod a háromról a legjobban, Bálint?
Hát nehéz lenne itt nem az egyértelművel menni, bár, nem. Én leginkább a Cincinnati Notre Dame meccset várom, ugye a Bearcats megy a Fighting Irish otthonába, és bár talán nem ez a legfelhypoltabb találkozó, de ugye mindketten rajta ülünk ezen a Cincinnati bandwagonon már szerintem több mint másfél éve, vagy mondjuk inkább úgy, hogy bőven két éve. Én ezt a találkozót néztem ki így elsősorban, és nagyon jó, mert emberi időben adják, 8:30-tól lehet majd ezt követni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire mennek majd Riderék a Notre Dame olyan hullámzó csapata ellen, amelyik tényleg megver egy Wisconsint nagyon könnyen, de bele-bele tud hibázni kisebb csapatok elleni mérkőzésben.
Wow, nem mondom, hogy nagyon megleptél, de azért mindenképpen felkészítettél ért, hogy ezt a találkozót választottad legizgalmasabbnak, de akkor...
Én állok az asztalon, és ugrálok, mikor a Bearcats játszik.
Nyugodtan, mert minden okod meg is van rád, de szerintem akkor kezdjük is ezzel a találkozóval, és beszéljünk egy kicsit bővebben erről, mivel elég sok szempontból meg lehet közelíteni szerintem ezt a találkozót, ugye. A Cincinnati idén már megvert egy Power 5 csapatot, az Indianát, méghozzá a végére elég sima mérkőzésen, és itt is ők az esélyesek, azt hiszem 3,5 pontos favoritok, nem hiába, ugyanis nem csak Ridderről kell beszélnünk, hanem talán a védelmük, ami még zseniálisabbnak mondható, az ország egyik legjobb EPA mutatót tudhatják magukénak, és nem lennék nyugodt a Notre Dame helyében, Notre Dame támadóinak a helyében, ha velük kell találkozni. Te itt mennyire érzed azt, hogy a Jack Cohn-ék föl tudják törni ezt a defense-t?
Nem érzem, hogy fel tudnák törni, és pont ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy mennyire hiszel a Jack Cohn projektben, így a Notre Dame-nel kapcsolatban négy forduló után. Hát én kevésbé hiszek ebben a Jack Cohn projektben, és oké, a Wisconsin sem volt egy kis teszt. Mondjuk ott a levegőben megoldották a feladatokat, sok minden egyéb nehezítő tényező ellenére, ugye a nettó futott yardokban nem is tudom, valami hármat futottak, vagy kettőt, tehát hogy így nagyon érdekes statisztikai mutatókat sikerült összehozniuk, de annyira kétarcú az a csapat, annyira sok a hiba, annyira sok az ilyen pontatlanság a Notre Dame szempontjából, hogy én nem tudom elképzelni azt, hogy kirobbanó offense teljesítménnyel megvernék ezt a Cincinnati-t, és hát ha már egységszinten nagyon jó védelemről beszélgetünk, ugye a Bearcats-nél, akkor a támadóknál is mondhatjuk azt, hogy jó, hogy vannak sztárok, főleg az irányító személyében, de azért egység szinten ez egy nagyon olajozott képezet, a labda mindkét oldalán.
Abszolút egyetértek, és egyébként azért sem érzem a Notre Dame-ben az átütő erőt, mert a Wisconsin ugyan a végére elég simán nyerték, de az offenzív nem feltétlenül tett hozzá mindent a mérkőzéshez. Ugye volt két pick six is, és azzal vették át a vezetést ott a negyedik negyed elején, úgyhogy hát megszenvedtek azzal a Wisconsin-i védelemmel. Nyilván egyébként nekik sem rossz alapvetően a játékuk. Ettől függetlenül én nem vagyok még mindig meggyőzve erről a Notre Dame-ről, és hát bőven lehet gondjuk. Nagyon-nagyon erős ugye ez a Cincy Corner sor, amiről beszéltünk már több ízben is itt a podcast alatt is akár, és nekem nagyon tetszik, nagyon dinamikus ez a védelem, nekem azt tetszik, ahogy mindig ott vannak a labda körül, néha nagyon kevés fegyelmezetlenség van, tehát ezt inkább a legjobb power csapatoktól szoktunk meg, és a Cincy defense abszolút fel tudja ezt mutatni. Ugyanakkor van egy olyan offenzük is, ugye Desmond Ridder vezetésével és Jerome Ford futó hathatós közreműködésével, ami tudja termelni a yardokat, és szerintem stabilabban tudja termelni a yardokat, mint a Notre Dame. Úgyhogy én azt arra tennék, hogy itt inkább ők a favoritok. Nagyon-nagyon szoros mérkőzés lesz, és szerintem az fog dönteni, hogy melyik védelem tud kulcs szituációkban jobban oda tenni magát, netán egy-egy labdaszerzéssel is, ugyanis a Notre Dame-nek a védelméről azért tudunk szép dolgokat elmondani. szerintem az ország talán legjobb formában játszó játékosa, védője Kyle Hamilton van itt a safety poszton. Neked mi a véleményed az ő játékról, erről specifikusan?
Hú, hát nekem nagy kedvencem Hamilton. Igazi playmaker, és pont ezen gondolkodtam, hogy vajon mennyi az az ár, vagy melyik az az ár lesz, vagy melyik lesz az az ár a 2022-es drafton, amelyik a legdrágább, amit feláldoznak érte, és hogy most nem tudjuk, hogy kik fognak húzni a top 5-ben, bár szerintem egy ilyen nagyjából is rejtésünk már lehet, hogy kik azok, akik ott lesznek az első 5 pick-kel. Most itt jó bele lehet venni, hogy a Philly valószínűleg ott lesz valamelyikkel a háromból, de hogy egy per három a magas, legmagasabb pick Hamiltonért talán?
Hát most legtöbb mokba egyébként stabilan top 4-be kimegy, és jelenlegi tendenciák alapján én is ezt mondanám, itt nagyon sok fog múlni azon, hogy az irányítók, az, szerintem idén egy kicsit talán alul teljesítő irányítók mennyire tudják összeszedni magukat az idény végére, illetve hány olyan csapat fog húzni a top 5-be, akinek nagyon-nagyon kelleni fog irányító. Ettől függetlenül safetyhez képest magasan fog elkelni, szerintem nagyon. Az teljesen lock, hogy top 10-ben.
Az nálam is lock egyébként, és hogy ha már itt tartunk, itt a nagyszerű játékosok a Notre Dame oldalán, mert azért azt lehet mondani, hogy míg a Cincy csapat egység tekintetében erősebb, addig azért a sztárok mégiscsak a másik oldalon vannak. Mondjuk egy Kyren Williams, vagy éppen egy Michael Mayer, aki hát szerintem az ország legjobb tight endje. Jó, persze nem biztos, hogy a rendszer úgy alkalmazza, hogy ő lenne az, de kvalitásait tekintve szerintem a legjobb tight end az országban, és nagyon izgalmas lesz, hogy a Cincy védelme majd hogy fogja őt levédekezni.
Igen, meg egyébként még arról akartam beszélni, hogy Kyle Hamilton nem csak maga zseniális, hanem fölhúzza az egész egységét. Tehát például Cam Hart egy sokkal jobb cornernek tűnik úgy, hogy ott tud, maga mögött tudhatja Hamiltont, és így jobban ott meri hagyni azokat a területeket, amelyeken tudja, hogy Hamilton be fog segíteni, és így egy sokkal stabilabb teljesítményt tud ő is nyújtani, úgyhogy ezért is szerintem megsüvegelendő Hamilton teljesítmény, és ezért is fog magasan elkenni, mert nem csak egy safety, hanem ő egy vezére a defense-nek, egy olyan stabilitást ad ennek a hátsó egységnek, amit szerintem kevesen tudnak így elsőre elmondani magukról.
És én azt gondolom, hogy nem csak az jelent nagy értéket számára, amit mutat a pályán, hanem hogy amennyire, hogy mondjam, sokszínű játékos, és én azt gondolom, hogy például az NFL-ben azért lehet neki egy nagyon nagy szerepe majd, mert kvázi nem kell linebacker tartanod a pályán, hanem felmehetsz 7 defensive backkel, és ő lesz a dime linebackered, és olyan testi adottságai vannak, amik linebackereket meccselnek, és hát gyakorlatilag a sebesség, az agilitás, az atletizmus, az pedig messze magasabb, mint egy klasszikus értelembe vett linebackernek.
Na jó van, te még nem foglaltál állást az ügyben, hogy szerinted ki fog nyerni, és hogy milyen mérkőzést várhatunk, úgyhogy az, én tartom magam a Cincy tiphez egy nagyon szoros meccsen, és szerintem egy elég kevés pontos találkozót láthatunk. Neked mik a tippjeid?
Én szerintem a Cincinnati elhozza ezt a meccset, és ezzel a találkozóval fog bebizonyosodni azt, hogy a Cincinnati top 4-es csapata az országnak. Ugye már ezt két héttel ezelőtt fejtegettük, hogy ez lesz az igazi fokmérője a Bearcatsnek, és hogyha itt tényleg nem tudnak nyerni, és nem csak idézőjeles egyszerű Power 5 csapatok ellen sikerül nyerni, hanem egy top 10-es kiemelt Notre Dame ellen, akik szerintem egyébként picit túl vannak értékelve, akkor úgy gondolom, hogy nekik ott van a helyük, és nem beszélgethetünk arról, hogy Oregon, vagy nem beszélgethetünk arról, hogy Oklahoma, ők lesznek ott a top 4-ben. Jó, az Oregon mellett akár, de mondjuk a Penn State helyett.
Na, szerintem ugorjunk át a következő találkozóra, ha már top 4-ről beszélünk, mert nem csak a Cincinnati tart a top 4 felé, hanem van egy némileg váratlanul 4-0 kezdő gárda, akik hasonlóan...
Némileg?
Igen.
Szóval nem hittük volna el.
De nem, hát igen. Úgyhogy ugorjunk is át szerintem a... Hát szerintem legyen a Georgia-Arkansas meccs a következő, amiről beszélünk, mivel talán ez egy védelmi csatában hasonló lehet, mint amiről beszéltünk, ellenben teljesen más fizikalitást hozhat ez a két gárda összecsapás, ugyanis a Georgia defense, meg az Arkansas defense, szerintem mind a ketten ezt a nagyon durva fizikális focit tudják hozni, ahol főleg a falak csatáit szokták megnyerni, de most mi lesz, amikor egymás ellen találkozik ez a két fal, és hát nem lennék egyik irányító helyében sem szívesen.
Hát főleg nem lenne KJ Jefferson helyében, akiről nem tudjuk teljes biztossággal, hogy egészséges-e. És ez lehet az egyik legnagyobb kulcsa az egész találkozónak, hogy mi van akkor, hogyha ő nem teljesen épp, és ettől nem lesz annyira magabiztos a játéka, és ez ki fog hatni a falra, ki fog hatni az elkapókra, a futójátékra. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy oldják meg ezt majd az Arki oldalán, hogy ha esetleg nem egészséges az irányítók, akkor milyen gameplannel lehet fölvenni a versenyt a Georgiával, és azért fontos kiemelni azt, hogy fölvenni a versenyt, mert ha ránézünk az odds-okra, akkor 18,5 pontos favorit a Georgia. Hát lehet azt mondani, hogy nekik az lesz a lényeg az Arkansas oldalán, hogy meccsbe tartsák magukat, és hát hízelgő ez a 4-0, és tényleg olyan csapatokat sikerült elkapniuk, akikkel nem számoltunk volna a szezon előtt, de ez egy olyan komoly teszt lehet, vagy egy olyan komoly mérkőzés, ami hát letörheti könnyen a szarvukat, úgyhogy ha nem tudnak föllépni azok a játékosok, akik mondjuk az előző mérkőzésen az A&M ellen fölléptek, mint például Traylon Burks, akinek tényleg egy ilyen coming out partia volt azzal a 160 yardos teljesítménnyel, amit csinált a elkapásból, úgyhogy benne volt egy 85 yardos óriási TD, de Jefferson kezében a kulcs is, hogy őt hogy fogják megvédeni, ami nem lesz nagyon egyszerű, mert hát a Georgia részéről, a védelemből mindenhonnan fog jönni a nyomás.
Igen, egyébként ezt jól mondtad, ezt a Jefferson sérülést, mert én úgy számolok, hogy lesz, pedig ez
én
korán
is,
sem biztos.
Kérdés, hogy mennyire tudnak vele teljes playbookot játszatni.
Szerintem egyáltalán nem, és ettől függetlenül viszont tudom, hogy az Arkansas futójáték működhet alapvetően is, a fölük elég domináns szokott lenni. Noha az tényleg kijelenthető, hogy a Georgiahoz képest azért sokkal gyengébb védőfalukkal találkoztak, tehát itt a Bulldogsnak hát a védőegysége az elképesztő dominanciát
brutális,
tudott mutatni.
Brutális.
És most oké, beszéltünk itt arról, hogy azért gyengébb ellenfelekkel találkoztak, kivéve a Clemsonnal az első héten, mert a Clemson teljesítménye is nagyon beletárazva itt az utóbbi időszakban, de ettől függetlenül ez a Nekobe Dean, Adam Anderson, Davis sor, ez hát könnyen lehet, hogy akár mind a hároman elsőkörösek lesznek majd a jövő évi drafton, és nem is hiába, és nekik köszönhetően a secondary is hibátlannak néz ki. Noha nem voltak egyébként, hozzáteszem, ők sem őrült nagy teszt elé állítva, mert hát láttuk, hogy a Clemson támadó egysége az megbukott nagyon csúnyán itt az idén során, a többi csapat ott eleve nem soroltuk talán annyira nagyon hatékony offense-nek, akivel találkoztak, és itt a Razorbacks-nek a támadó egysége erre a nagyon sok futásra, és egyébként Jefferson megíramodásaira is számítva, elég hatékony tudott lenni. Nagyon furcsa párharc ez szerintem, mert azért a második találkozik a nyolcadikkal, és mégis ez a 18 pontos handicap nem tűnik talán túlzónak, és egy kicsit furcsa ezt így kijelenteni. Ahol szerintem megfoghatják ezt a Georgiát, hogy azért itt az ő offenzük se Daniels vezetésével nem igazán volt szerintem semmiféle tesznek alávetve, és el tudom hinni azt is, hogy Daniels belehibázik ebbe a meccsbe.
Én is azt látom egyébként kulcsként, hogy itt akkor kaphat ki a Georgia, nem tudom én, 13 pontot szereznek. De azt nem látom, hogyha tehát azt nem látom magam előtt, hogy az Arkansas tudna annyira sok pontot feltenni, hogy tényleg ezt a Georgia ne tudja toppolni, mert egyszerűen annyira jó a védelmük, hogy ellenük nem lehet sok pontot szerezni, és ez, tehát nem lesznek ilyen kiugró meccsek, amikor tényleg a Georgia védelme kap 40-et. Hát ez így nem fog összejönni. A legtöbb pontot a South Carolina ellen kapták 13-mal. Clemsonnak nem sikerült TD-t csinálni, úgyhogy ez a csapat, ez nem tudom, hogy fog nagyon kikapni, vagy nagyon sok pontot kapni. Nagyon kikapni nem fognak, szerintem veretlenül bemennek az SEC döntőben, és akkor ott egy igazi nagy teszt, a legnagyobb teszt az egész szezonban. Hogy igen, hogy lehet nekik nehéz dolguk, az úgy jött össze, hogyha nem jön össze a támadósorban, tehát nem működik a támadósorban a dinamizmus, vagy a kémia a játékosok között, és ugye itt is jól emelted ki, hogy egyfelől futójáték, másfél a protection, és akkor ott van az irányító, hogy tudják megvédeni, és hát mennyire lesz magabiztos Daniels, aki mutat szép teljesítményeket, aztán egy-két mérkőzés, hogy elbizonytalanodunk, hogy ő valóban lehet-e NFL irányító.
Hát figyelj, én abszolút csak úgy látom, hogy itt nyerhet az Arkansas, hogyha 16 per 20 pont alatt körül tartják ezt a Georgiát, mivel azt egyértelmű, hogy ők nem fognak több pontot feltenni. És
nem.
Most a héten olvastam az Arkansasnak a defense-éről erről a 3-5-3-as felállásról, ami így elég unikumnak tűnik, ugye 8, nem sokszor igazából 8, vagy legtöbb playben 8 ember megy coverage-be, hogy teljesen elvegyék az irányítók elől a helyet, mert a védőfaluk 3 emberre is nagyon domináns tud lenni, nagyon sok negatív yardos szerelés és szeg fűződik a nevükhez, és így a maradék 8 ember mehet coverage-be, vagy akár csak 7 ember, és azért ez a Georgia passzjáték elsősorban inkább a nagy playekre épített itt az elmúlt hetekben, azt nem láttuk, hogy tudnak haladni kis playekben szisztematikusan, úgyhogy elveszik előlük szerintem a nagy playek lehetőségét, és játssza tovább az Arkansas az, amit tud, akkor azért lehet ez egy szoros meccs. Én most azt nem azt mondom, nem akarom senkivel elhitetni, hogy itt nyerhetnek, de egy szoros meccset tudnak csinálni, akkor pedig aztán egy-egy jól pattanó labdából bármi lehet.
Igen, ezt jó, hogy kiemelted a nem is egy unikum, inkább az SEC-ben unikum ez a Brink 3, Drop 8, és akkor ezt láthattuk egyébként tavaly, ezt bepróbálta a Mississippi State az LSU ellen, ugye ott az elején a szezonnak, és gyakorlatilag semmit nem tudott vele kezdeni az LSU, nem volt semmi helyük passzolni, és ez tök furcsa volt, hogy akkor, hogy a mindenkit hengerdő LSU támadó sor, akikben azért ott maradtak még kezdőjátékosok a szuper 2019-es csapatból, de semmire nem mentek, mert annyira jó védelmi géplent hoztak ellenük, hogy egyszerűen nem volt hova dobni a labdát, és ezt jól látja az Arkansas is, hogy ugye kezd el, hogy mondjam, el Big 12-esedni az SEC, tehát sokkal inkább széthúzzák a pályát, több elkapó, nem a futójáték a domináns, hanem az irányítójáték, és akkor hogy lehet az irányítókat megfogni? Egyébként Mahomesnak is nagyjából ez az egyik problémája idén, hogy mi van akkor, hogyha 7-8-an vannak hátul a coverage-ban, és nincs hova menni, és nem blitzál senki, hanem 3 emberrel, 3-4-jel oldják meg a pass sietetést. Ez picit így rávetítve a Georgiára baj lehet, hogyha a nagy játékok nem jönnek, és nem tudnak abból pontokat szerezni, vagy előnyös mezőnygól szituációba kerülni, akkor lehet hosszú éjszakájuk.
Na így utolsó megszállásként még egy-egy játékost mindkét csapatból, akire te kimondottan fogsz figyelni a meccs során.
Maradjunk a Georgia oldalán, és engem továbbra is izgat ez a projekt. Egyfelől, hát mondok egyet, akkor JT Daniels, de túl egyszerű és túl egyértelmű, viszont Nolan Smith nyilatkozott egy nagyon érdekeset a héten, és akkor kíváncsi vagyok, hogy fog ennek majd a szezon további részében megfelelni. Ugye azt mondta, hogy sokkal nehezebb edzésen dolgozni, mint az éles mérkőzéseken, mert annyival erősebb az a csapat az egész ország összes többi csapatánál egyet kivéve. Hogy egy edzés nehezebb a Georgiánál, mint egy meccset végignyomni.
Igen, azt én is olvastam, ez egy jó kis kijelentés, egy picit nagyképű talán, de sok igazsággal benne.
Hát igen, pont ezen gondolkodtam, de majd beszélünk a következő mérkőzés után arról, hogy itt milyen polcok vannak az egyetemi futball világában, mi az a szint, ami elválaszt egyes csapatokat a másiktól, De igen, ez egy nagyon, nagyon magabiztos kijelentés volt.
Mielőtt még áttérnénk a másik találkozóra, csak gyorsan két védőt mondanék én mind a kettő csapatból, akik szerintem mind a ketten elsőkörösök lesznek a jövő évi drafton, és picit underrated teljesítményt, mármint underrated-en kezeljük őket. Az egyik Jordan Davis szerintem a Georgiából, akiről után kevesebb szó esik, mint Adam Andersonról, vagy Nakobedinről, vagy pedig nem tudom itt a kornereikről, de szenzációs teljesítményt nyújtott a fal közepén, és nagyon sokszor a kettőzés sem működik ellene, elveszi a figyelmet a szélsőpass sietetőiktől, tehát ott a hihetetlen. Konkrétan, hogyha védőknél lehet, nem, védőknél is nem a statisztikák számítanák, akkor az egyik legjobban teljesítő játékos nálam idén. A túloldalon pedig meg van egy kedvencem, Jalen Catalon személyében.
Gondoltam, hogy őt hozott. Vagy rá gondoltam, vagy Monteric Brownra.
Igen, ő volt a másik, akit felírtam, de Catalon jobban szeretem. És hát ő egy olyan safety, akinek a játék minden elemében vannak nagyon flash látjai, és nagyon lehet szeretni, ahogy ott van a labda körül. Vannak kisebb inkonzisztens hibái, de ettől függetlenül egy biztos pontja ennek a hátsó alakzatnak.
Igen, egyébként én is. A másik csapatból nem hoztam játékos, de én Monteric Brownt emeltem volna ki, és gondoltam, hogy valamelyik kettőjük közül mész, menni fogsz velük, de jó, hogy nem azt mondtad, amelyik. Vagy hát jó, hogy azt mondtad először, amelyikre én gondoltam, hogy második lesz.
Jó, és akkor térjünk rá az utolsó mérkőzésünkre, melyik talán a legnagyobb rivardafényt kapja, és merőben más találkozót hozhat, mint az első kettő, amiről beszéltünk, ugyanis az Alabama Crimson Tide és az Ole Miss Rebelsnek inkább a támadói fognak főszerepben lenni, mivel elképesztő hatékonysággal dolgozik a kettő offenz, és egyelőre a két helyszman legnagyobb esélyes a két irányítója ennek a csapatnak, ugye Matt Corral az Ole Miss-től, és Bryce Young is egyelőre nagyon jó szerepel itt az újonnan felhúzott Crimson Tide-ba. Nehéz erről a meccsről is úgy beszélni, hogy nem említjük meg azt, hogy annak ellenére, hogy nagyon jó ez az Ole Miss, Corral helyszman favorit, ettől független az Alabama itt is ilyen 17-18 fontos favorit. Mit tudsz elképzelni azok után, hogy láttuk, hogy a Florida ellen azért sebezhető volt az Obama, de mégiscsak az ország legjobb programjának tűnik most is?
Szerintem az offenzzel nem lesz probléma. Sokkal inkább kíváncsi vagyok arra, hogy a defense mennyire fogja állni azt a sarat, amit ugye kell majd a korral vezető támadósor ellen. Valamennyi mérkőzésre 40 pont fölött dolgoztak, jó, hogy nem kell konkrétan ilyen túl nagy kompetícióra gondolni, de mondjuk a Tulének is felvartak 61-et, ami azért elég soknak tűnik így egy mérkőzésen. Hát azt gondolom, hogy Lane Kiffin munkássága itt két év alatt teljesen bebizonyosodott, hogy egy nagyszerű dolog. Nagyon hozta ki korábban azt, amit ugye nem láttunk mondjuk két évvel ezelőtt, és tényleg az ország egyik, hanem a legkompetensebb irányítóját sikerült összeraknia. Te mondtad azt, hogy olyan, mint egy teljesen olyan, mint egy college irányító, és így nem látod, hogy hogy lehetne őt az NFL-ben alkalmazni. Én egyre inkább rajongok érte, és várom azt, hogy kerüljön egy jó támadó koordinátor kezei közé az NFL-ben. És már ugye, ha visszagondolunk, vagy hát ha nem tudom, figyelted a Matt Millernek a big boardján, ugye ő az első irányító 2022-es draftot tekintve. És ha csak az irányítóknál maradunk, akkor, illetve a Heisman-nél szerintem nincs kérdés, hogy kik között fog eldőlni ez a díj jelenleg a szeptember után, mert gyakorlatilag annyira kilógnak ketten az országból felfelé Bryce Young-gal, hogy így nem tudok mást említeni velük egy lapon.
Igen, és nagyon, nagyon nehéz is lesz. Mármint akkor kerülhet más a beszélgetésbe, hogyha ezen a meccsen mondjuk nagyon leszerepelne egyikőjük, és nyilván ugye ez Corral számára lehet fenyegető, mert azért mégiscsak az Alabama védelme tűnik valamennyire acélosnak. Ráadásul hozzá kell tenni, hogy attól függetlenül, hogy Corral itt a Heisman esélyes, szerintem itt a Bama ellen az a jó taktika, hogyha az Ole Miss megpróbálja a futójátékot lenyomni a hazaiaknak a torkán, ugyanis ez az egység, keveset beszélünk itt az Ole Miss futójátékáról, de hát közel 300 yardot átlagolnak a földön, és láthattuk, hogy a Florida az így fogta meg az Alabamát két hete. És nem, hát hogy mondjam, tehát nem azt mondom, hogy nem jó ez a Crimson Tide védelem, de vannak elég inkonzisztens jelei, és képes néha-néha megremegni egy-egy drive-ről. Tehát a Florida vezetett ellenük egy 99 yardot, a másik két fordulóban is egy 82 és egy 81 yardos drive-ot engedtek, úgyhogy lehet ellenük azért haladni, vannak kihagyásaik, és különösen veszélyes lehet itt az Ole Missnek a futójátéka rájuk nézve.
Igen, azt ne felejtsük el, hogy ennek az Ole Miss-nek a vezetőedzője az a Lane Kiffin, aki dolgozott Saban kezei alatt, és hát ez két oldalú érme lehet, mint az összes is. Egyfelől tudja, érti a rendszert, amit Saban megalkotott, másfelől Saban nem nagyon szokott veszíteni a koordinátorai ellen, úgyhogy ez egy érdekes történet, mert oda-vissza tudják, hogy a másik mit szeret, meg mit akar. Más kérdés, hogy ez az Ole Miss teljesen máshogy néz ki, mint az annó, az az Alabama, amit Saban alatt Kiffin támadó koordinátori keze alatt sikerült összeépíteni. Nagyon kíváncsi vagyok, és tényleg ez talán egy olyan teszt az Alabamának, hogy mi van akkor, hogyha tényleg egy olyan támadó sor jön, amit nehéz föltartóztatni, vagy levegőben, vagy földön. Igen, itt Jerry O'Neill-re nem utaltunk ki, mint futójátékos, és szerintem egyébként egy tök hasznos NFL running back lesz. Elég jó kis összetett játékosról beszélgetünk, és tök jól egészíti ki egymást az iránytól. Nagyon jól mozognak egyébként egy lapon, látszik a bizonyos option játékoknak, a handoffok milyen jó magabiztossággal mennek át egyik játékos kezéből a másikba, és hát igen, talán alulértékelt egy picit ez az Ole Miss futójáték, és ezzel meg lehet fogni majd ott középen Tótójékat.
Igen, ugye még azt nem tettük hozzá, hogy Corral ugye nem csak a levegőbe veszélyes, hanem azért ő is tudja lábon is szállítani a yardokat. Itt az elmúlt két fellépésük alkalmával 6 TD-t szerzett, úgyhogy mármint, hogy futva, úgyhogy hát még ez is egy új szint vihet itt az egésznek a, az egész mérkőzés keretébe. Szerintem azért nem kell, hogy az Alabamának kétségbe esnie, mert lehet, hogy sebezhető a védelmük, de az offenzük képes annyira annyi pontot felrakni, hogy a védelemnek elég egy-kettő fontos stopot megcsinálni, amire viszont képesek lehetnek. Ugye itt a Bama offenzről már szerintem sokat beszéltünk, de továbbra is kijelenthetjük, hogy, hogy nagyon-nagyon a rendszer viszi ezt az egészet, nagyon-nagyon sok üres olvasása van Jágnak, nagyon sokat, nagyon könnyen szeparálódnak az elkapói, és az elmúlt évekkel ellentétben nincsen ilyen clear number one vagy two a az offenzben, hanem inkább mindenki hozzáteszi a részét, és ez még úgy is működik, hogy a futójátékuk az igencsak gyengének mondható szerintem.
Igen, hát ami korábban hangsúlyos volt az Alabamánál, és vitte a hátán a csapatot a futójátékot tekintve, az most ugye annyira nincs meg, de amit te is mondtál, hogy ott van egy big play guy Jameson Williamsnél, ott van egy John Mitchell, aki ezt bármikor lehet fordulni, ott van egy Cameron Latu, aki abban lubickol, hogy a többiek elviszik a show-t, ott van egy Jaleel Billingsley, aki hogy nem előkerült a sülyeztőből, és összeszedte magát fejben is, ott van egy Jojo Earl, aki újonc játékos, és tényleg szerintem üdvös színfoltja ennek a csapatnak, és akkor sorolhatjuk. Slade Bolden-ről szót se ejtettünk. Jace McClellan szintén running back elkapásokban is jeleskedik, úgyhogy célpont, célpont hátán folyamatosan úgy csinálják a sémát, úgy szkímelik a játékukat, hogy valaki tuti biztos, hogy üresen van, és nem is nagyon kell túlvállalnia magát Bryce Youngnak, aki annak ellenére, hogy nem vállalja túl magát, amikor nehéz helyzetben van, meg tudja oldani a feladatát, úgyhogy persze, kicsit kettős a történet, hogy jó Young a legkönnyebb helyzetben lévő irányító az egész országban, de azért láttuk rajta, hogy össze tud hozni akkor is játékokat, amikor úgy tűnik, hogy a zseb összeomlik egy picit, ki kell szabadulnia, vagy éppen lábon megoldani a helyzetet.
Na és akkor itt utoljára erre a meccsre is kérnék egy tippet tőled.
Hú, most gyorsan, én az Alabamával megyek egyértelműen, és nem fogják elbukni ezt a meccset, nem fogják a vereséget elveszni.
Spreaddel együtt is?
A spreadet már nem merném hozni, 14,5. Szerintem ez hasonló lesz, mint a Florida ellen, nem, tehát mármint ugye a végeredmény tekintve, hogy szorosabb lesz, mint amilyennek gondoltuk, és ugye te fogalmaztál úgy, hogy lehet, hogy egy akkora pofonba szalad bele a Florida, hogy nem kelnek föl belőle. Nem fog beleszaladni az Ole Miss ebbe a pofonba, és a spreaden belül maradnak.
Én is nagyjából hasonlóan vélekedek, bár szerintem egyébként az Alabamának nyomnia kell a gázt, amíg csak a csövön kifér, mert a Florida ellen pont, hogy láthattuk azt, hogy ők is sebezhetők, amit egészen addig nem feltételeztünk, és hogyha valamikor most tudnak egy olyan statement game-et nyomni, ami elbizonytalanít mindenkit, akkor az pont most ez ellen a felhypolt Ole Miss ellen meg tudják csinálni, úgyhogy el tudom képzelni azt is, hogy elkapják a fonalat, akkor ők most nem fognak úgy beállódni, mint a Florida ellen, mert ott azon felül, hogy a Florida utána egy nagyon jó gameplannel jött ki, egy picit elkényelmesedett a Bama 21-3-nál, és ez is hozzájárult ahhoz a szoros mérkőzéshez.
Igen, azt nem nagyon láttuk még az Alabamától kivéve, de azért láttuk, hogy 4/4-en keresztül tudtak volna játszani. Akkor volt fura, amikor tényleg jó csapatok voltak, mint mondjuk a Florida egyszer, a Miami talán azért nem mondanám annyira jónak, de amikor vezettek, vagy ott volt az, hogy tényleg egy ilyen statement win jöhet, akkor levették a lábukat a gázról, és ezt szerintem nem fog beleférni most, és ezzel üzenni kell egyébként az ország többi csapatának is, hogy jó, itt van egy high power offense, de lenyomjuk őket, mert mi sokkal jobbak vagyunk a labda támadó oldalán is.
Na jó van, szerintem akkor igazából le is zártuk a mérkőzéseket, viszont egy pár mondat erejéig emlékezzünk meg itt az elmúlt 4 fordulóról, hogy nagyon egyszerűen az a kérdésem, hogy mi az a két dolog, ami a leginkább meglepett, és akkor itt lehet játékos csapat bármi az idei szezonnal kapcsolatban eddig.
Hát nagyon könnyű azt mondani, hogy melyik lepett meg leginkább a Clemson, hogy ennyire vállalhatatlanul tudnak támadni. Nagyon furcsa az egész itt, ugye Dabo Swinney, Ordi Bál és mindenkit elküld az anyjába, hogy bizony Tony Elliott az ország egyik legjobb támadó koordinátora, csak nem jön ki a történet, ez nagyon furcsa. Hát, hogy mi lepett meg még nagyon, ez jó. Egyébként az Iowa-nak az 5. helye így szeptember után, ez egy érdekes szituáció, és most egy jó teszt lesz majd a Maryland ellen. Itt ugye ez pénteki mérkőzés lesz, ez egy izgi találkozó, de vannak olyan egyéni teljesítmények, amik tényleg megsüvegelendők, itt, ha már Maryland, akkor a kis Tango Vailoára gondolok, ugye Tauliára, aki talán az ország hát top 5 legjobb formában lévő iránytől közé azért beemelhető, nem tudom, mit a véleményed erről.
Abszolút ugyanez tudok menni mind a kettővel, mármint hogy az Iowa szereplése meglepő, meg azzal is, hogy a kis túl mennyire jól játszik igazából ebben a szezonban, és nagyon érdekes lesz itt a péntek éjjeli találkozójuk, mert én egy nagyon-nagyon pici meglepetés szagot érzek. Nem feltétlenül mondom azt, hogy el fogják kapni az Iowát, de rájuk fognak ijeszteni szerintem.
Az biztos, hogy rájuk fognak ijeszteni. Sőt, én azt mondom, hogy az Iowa nem lesz ötödik kiemelt, ha nyernek, akkor sem. Ha nyernek, szerintem 12-vel vagy 15-tel, most mondtam valamit, a spread egyébként 3,5, tehát hogy akkor ez nagy győzelem lenne, de pont azért gondolom, hogy nem lesznek ötödikek, mert ha a Cincy nyer, és szerintem nyernek, akkor ők bentem fognak araszolni. De hát, ha még csak egy ilyen egyszerűbb dolgot így kiragadhatok, akkor az igazi ilyen nagy powerhouse-oknak a szenvedés azért nagyon, nagyon látványos szerintem.
Igen, igen, én ezt akartam hozni meglepetésként is, ugye főleg a Sooners kiemel, meg hogy Rattler mennyire szenved, és hogy mennyire rossz mély labdáknál.
Rattler, Howell.
Igen, bár Howell azért összekapta magát szerintem, annak ellenére, hogy a csapat.
A North Carolina maga az, amelyik.
Igen. Jó. És egyébként amit még akartam, az a két michigani csapat, a Michigan és a Michigan State-nek a remeklése is, mert én egyiket se láttam jönni, ugye a Michigan nagyon mélyen volt, a Michigan State
meg alapvetően nem.
Igen, meg alapvetően is sem láttam a tehetségeket feltétlenül, de nagyon jól fölépítette mind a kettő egység magát.
Igen, vannak itt, tehát várjuk meg, hogy akkor hogy megyünk majd bele a novemberbe, és mennyire lesz ez
ja,
shaky
persze.
Majd itt még a következő 3-4 meccsen. Elkezdődik tényleg a Big Ten-nek és az igazi menetelése, jönnek egymás ellen, sőt, hogy az SEC-be is azért milyen forduló lesz a következő, a 6. héten is egy elég érdekes meccseket játszottuk, ha jól emlékszem, az Auburn-nel játsz, nem, de az Auburn-nel játszik majd a Georgia, és az is egy ilyen elég érdekes kis kiemelés lesz.
Igen. Most így beszélünk róla, rengeteg olyan furcsaság van, hogy az Iowa State-nek a gyengekedését se feltétlenül láttuk jönni, mert mindenki arról beszélt, hogy na majd most betörnek a top 4-be, és erre lehet, hogy nem lesznek rangsoroltak nem sokára. Tehát...
Olyan szintű mélyrepülésben vannak itt az Iowa elleni veresség óta, hogy azt így nem is igazán lehet kontextusba helyezni, de hát az is nagyon furcsa, hogy például az AAC legmagasabban rangsorolt csapata az NC State, tehát hogy ezt így tavaly NC State Wake Forest Clemson 23-24-25.
Igen.
Hát, vannak itt izgalmak, meg kuriózumok. Arkansas 8. kiemelt.
Igen, Ole Miss is 12. azt se feltétlenül láttuk így jönni. Na mindegy, szerintem erről majd még valamikor bővebben talán fél szezonnál tartunk egy hosszabb adást, amikor erről még részletesebben beszélünk. Most köszi, hogy itt voltál velem, és jövő héten lehet, hogy megint megpróbálunk jönni, vagy hát biztos, hogy megpróbálunk jönni, aztán kérdés, hogy sikerül-e.
Szerintem nektek... fog.
Jó. Nektek is köszönjük, hallgatók, hogy ismét velünk tartottatok, és jön még egy podcastünk a héten, valószínűleg csak péntek estére. Akkor találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!